10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hegedű Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter a Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért átalakítását tervezi. Közösségi oldalán azt írta, a rendszernek átláthatóbbá és szakmailag kiszámíthatóbbá kell válnia. A politikus szerint az életmentő kezelésekkel kapcsolatos döntések jelenleg nem kellően átláthatók, és ez bizalmi problémákat okozhat. Hangsúlyozta, ezek nem adminisztratív, hanem sokszor élet-halál kérdések. Úgy fogalmazott, az egyedi gyógyszerkérelmek elbírálásánál késedelmek és bizonytalanságok is felmerülhetnek. Ezért a döntéshozatali rendszer egyértelműsítését és szakmai alapokra helyezését sürgeti. Hegedű Zsolt nemzetközi példák átvételét is javasolja, köztük a brit és német egészségügyi modellek elemeit. Egy kisebb, átláthatóbb, több szakemberből álló döntéshozó testület kialakítását tartja a célszerűnek. Befejeződött a Miskolci Egyetem digitális fejlesztési projektje, amelyre mintegy 3,5 milliárd forintot fordítottak. Az intézmény tájékoztatása szerint a projekt célja a digitális oktatás modernizálása és a gyakorlati képzés erősítése volt. A csaknem 4 éven át tartó digital elnevezésű program az oktatás digitális átalakítását szolgálja. Ennek keretében komplex digitális oktatási környezetet alakítottak ki. A fejlesztés során mintegy 2800 digitális eszközt szereztek be, és korszerűsítették az egyetemi hálózatot. Összesen körülbelül 11 000 hallgató, oktató és munkatárs vett részt különböző képzéseken. Több mint 70 digitális tananyagot is kidolgoztak a modern oktatás támogatására. Emellett munkaerőpiaci elemzések alapján új tanterveket is készítettek. A projekt részeként mintegy 700 millió forint értékben korszerű laboratóriumi eszközöket is beszereztek. Szobrot avattak Hegedűs Lóránt református püspök tiszteletére Budapesten. Az író és teológus szobrát a református zsinati székház kertjében leplezték le. Az eseményen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, Hegedűs Lóránt a tudomány és a hit egységét képviselte, gondolkodása pedig egyszerre volt teológiai és nemzeti szemléletű. Hangsúlyozta, hogy a püspök szerint a tudomány nem válhat el az erkölcsi felelősségtől. Gulyás Gergely miniszter az egyházi vezetőt méltatva elmondta, hogy Hegedűs Lóránt meghatározó szerepet játszott a rendszerváltozás utáni református egyház újjászervezésében, a kommunista diktatúra idején is kitartott hivatása mellett. A püspök 1956-ban is szerepet vállalt a forradalom eseményeiben, majd később több vidéki településen szolgált lelkipásztorként. Hozzájárult a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításához és az egyházi oktatás újjáépítéséhez. A szobrot Babusa János készítette. Kihajtási ünnepet tartottak a Hortobágyon szombaton, a hagyományoknak megfelelően Szent György napjához kapcsolódva. Áthajtották a téli szálláshelyüket elhagyó állatokat a hortobágyi 9 lyukú hídon, és megkezdték a nyári legelőkre terelésüket. A Hortobágyi Nemzeti Park tájékoztatása szerint a rendezvényt több éves kihagyás után ismét a vásártéren tartották meg. A pásztorok és állatok ünnepi átvonulása a gazdasági év egyik fontos időszakát jelöli. Ekkor hajtották ki hagyományosan a jószágokat a téli szállásokról a nyári legelőkre. A Hortobágyon a pásztor élet több évszázados hagyományai ma is élnek, és a mindennapok részét képezik. A rendezvényhez kézműves vásár és családi programok is kapcsolódtak a Pásztor Múzeum környékén. A program során pásztor bemutatókat és hagyományőrző fogatok felvonulását is megtekinthették a látogatók. A román külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet egy romániai drónlezuhanás miatt. A tárca szerint az incidens Románia légterének megsértését jelenti. Bukarest határozottan tiltakozott az eset miatt, és szuverenitása megsértéséről beszélt. A román fél felszólította Oroszországot az Ukrajna elleni támadások beszüntetésére is. A közlemény szerint a román határ közelében zajló támadások súlyos biztonsági kockázatot jelentenek. A nagykövetet emlékeztették, Bukarest szerint Oroszország felelős az Ukrajna elleni háborúért. A román hatóságok szerint a drónmaradványok egy lakott terület közelében csapódtak be Galács megyében. A balesetben nem történt személyi sérülés, de anyagi kár keletkezett.
Az időjárásról.
Többnyire felhőtlen lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, ugyanakkor az északkeleti ország részben időszakosan több gomoly felhő érkezhet, ott előfordulhat kisebb csapadék, egy-egy futózápor is. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. Azt sem, hogy ki vagyok, utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Göncz határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást.
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árok rendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat további elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. 3 szelvényt tűztünk ki. Az egyik a külső árkot érinti, mert 4 gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további 2 árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az árok szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás.
Az Európa Szalon mai vendége tehát Hajdú Melinda, a Herman Otto Múzeum régésze. Thank you.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Új feltárásba kezdtek a Herman Ottó Múzeum régészei március végén. Göncz határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak, a munka a terepen hamarosan befejeződik. A területen egy hatalmas négy árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadták a látogatókat, akik közelről is megnézhetik, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége Hajdú Melinda vezető régész, aki először arról a párizsi útról számol be, amelyen a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársai vehettek részt egy pályázatnak köszönhetően.
Ja, a Miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgozom régészként, és tavaly a múzeum egy sikeres Erasmus pályázatot tudhatott magáinak, és ennek keretében 24 munkatársa a múzeumnak ösztöndíjjal eljuthatott 4 különböző helyszínre. És akkor az egyik helyszín volt Párizs, de ezen kívül Aschaffenburg, Németországba ment egy 3 fős csapat, Grazba megint egy 3 fős csapat, Krakkóba mentek, oda 2 csapat is ment, illetve mi is 6-an mentünk Párizsba, a Természettudományi Múzeumhoz. Egy hetet töltöttünk Párizsban, hát nagyon nagy élmény volt. Ugye már előre összeállítottunk egy ilyen szakmai programot, hogy mit szeretnénk megnézni, és a külföldi kollégák pedig ehhez az igényhez alakították végül is a végső programtervet, így minden nap tulajdonképpen reggel 9 vagy 10 órától egészen délután 4-5 óráig vagy 3 óráig szakmai programokon vettünk részt. Ez a Természettudományi Múzeum egy hatalmas múzeum, talán a világ második legnagyobb ilyen természettudományi múzeuma. Több galériája, több egysége van, és majd, hogy nem mindegyiket végig látogattuk. Voltunk az Evolúciós Múzeumban, az Ásványtárban, vagy az Ásványmúzeumban, A paleontológiai múzeum az most zárva volt, de ott is raktárlátogatást tettünk. Egyébként mindegyik múzeum egységen belül megtekinthettük a raktár egységeket is, kollégákkal beszélgethettünk, tehát szakmai tapasztalatot cserélhettünk. Fantasztikus volt látni, mekkora gyűjteményük van, meg mekkora látogatottságuk. Múzeumpedagógiáról is volt szó, volt velünk múzeumpedagógus kolléganő is, és voltunk az Embermúzeumában, ami még szintén ehhez az egységhez tartozik. Hát ott meg, ugye én régész vagyok, és ott meg régészeti vonatkozásban is egy kicsit így betekinthettük az ottani munkába, megnéztük az állandó kiállításukat, az is egy ilyen fantasztikus kiállítás volt. Alapvetően az ember maga van középpontba állítva, nem az eszköz használat, hanem az ember fejlődés, és ehhez kapcsolódom persze, azért vannak eszközök is kiállítva. Interaktív, hatalmas kiállítás, nagy terekkel, fantasztikus volt. Ott voltunk a régészeti osztályon, laborokat megnéztük, ez is fantasztikus, hogy egy múzeumban vannak laborok itt nálunk, ez így nem jellemző, és ők maguk tulajdonképpen vizsgálatokat tudnak végezni a saját kutatásukhoz kapcsolódóan. Raktárlátogatást is tettünk, úgyhogy régészként nagy élmény volt, hogy korai ember maradványokat láthattam, a lefáreszi barlangból például, neandervölgyi maradványokat. Én neolitos régész vagyok, a neolitikumból is láttam egy kis néhány anyagot. Emellett voltunk az állatkertben is, ugyanis az állatkert is a múzeumi egység része náluk, illetve a Sorbonnon is tettünk egy kirándulást, ott is megnéztünk egy mini kiállítást, illetve a raktárba betekintést nyertünk, úgyhogy nagyon tartalmas programok voltak, de mindellett azért fakultatív programokat is szerveztünk magunknak, hiszen azért Párizsban rengeteg látnivaló van, és felfedezni való, úgyhogy így minden nap, így miután lejárt a kötelező, akkor nyakunkba vettük a várost, hogy minél jobban megismerjük, és fantasztikus volt. Tehát voltunk Szajnán hajókiránduláson, megnéztük a Notre-Dame-ot kívülről, belülről, a Latin negyedbe voltunk, aztán a Louvre-ba több órát eltöltöttünk, fantasztikus, hatalmas múzeumról van ugye szó, több gyűjteményt végigjártunk, aztán voltunk a Montmáron, a Sacré-Cœur-t megnéztük, Eiffel-torony, voltam az Eiffel-toronyba is, fölmentem a tetejére, meg nagyon finomokat ettünk, tehát ugye gasztronómiai szempontból is egy nagy utazás volt, szóval nagyon inspiráló és feltöltő volt ez az egy hét.
Mit tapasztaltál, mik a legnagyobb hasonlóságok, illetve különbségek?
Hasonlóság az az, hogy tulajdonképpen ez így a raktározásba tűnt fel, hogy ugye ott is nekik is egy hatalmas anyaguk van, hiszen a Természettudományi Múzeumnak a gyűjtőköre nem csak Franciaországra terjed ki, hanem a világ több pontjára. A régészeik is Afrikában ásnak például, kutatnak. Tehát hatalmas anyaggal dolgoznak, ugye több ezren dolgoznak egyébként ebben a nagy múzeumban, és hát ugye ha hasonló módon raktároznak, mint mi, hasonlóak a raktározási egységeik, és hasonlóan elmaradásaik vannak a raktározás, illetve a leltározás tekintetében. Nyilván szerintem nem lehet azért egy kalap alá venni itt a Miskolci Múzeumot egy ekkora múzeummal. Régészeti tekintetben egyébként a mi múzeumunk is egy hatalmas leletanyaggal rendelkezik, de egyébként a többi osztály is szerintem, csak nyilván abban nem látok úgy bele. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nincs szégyenkezni valunk. Hát talán lehet, hogy anyagi szempontból jobban el vannak látva, és akkor ilyen nagyon klassz kiállításokat, interaktív, modern kiállításokat tudnak szervezni, meg hatalmas terekkel tudnak dolgozni, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy alapvetően kiállítóterük is több esetben, mondjuk például az Embermúzeum a tekintetében világos, hatalmas terek vannak, lehet benne bolyongani, felfedezni, és ott is ráadásul csak a tulajdonképpen a paleolit részlegen voltunk, a többit azt nem néztük meg, mert több egység van ott a múzeumon belül. Tehát talán így tudnám összefoglalni, meg ugye ami nagy különbség az, amit említettem is, hogy nálunk alapvetően nincsen labor felszereltség, de hát ez egyik múzeumról sem mondható el itt hazai viszonylatban. Most nem tudom, hogy ez Franciaországban mennyire gyakorlott. Nyilván mondom, ez egy hatalmas múzeum, és ez egy központi múzeum, és ott ezt így meg tudják oldani.
Mennyire volt baráti a találkozás, vagy mennyire volt protokoláris, volt alkalom tapasztalatot cserélni, eszmét cserélni, kérdéseket feltenni?
De elég feszített volt ugye a program, mert be voltunk így táblázva. Egy kísérőnk volt, egy helyi kollega, ő nagyon, tehát mindent alaposan szépen leszervezett, nagyon kedves volt, minden igényünket kielégítette, meg tippeket adott, mondjuk, hogy hova érdemes még úgy pluszba elmenni, tehát vele nagyon nagy szerencsénk volt, ő kísért végig tulajdonképpen ebben az egy hétben bennünket, és ott ugye ő szervezte le a helyi kollégákkal is a találkozókat. Kötetlen módon ment az egész, mert ugye körbevittek minket, de lehetett nyilván kérdezni, nézelődni, fotózni, úgyhogy sikerült én azt gondolom, hogy így tapasztalatot is cserélni. Mindenféleképpen pozitív, azt gondolom.
Gondolkodtál már azon, hogy mi az, ami a legnagyobb benyomást tette rád, amire legszívesebben emlékszel, meglepődtél rajta esetleg? Van-e ilyen?
Hát az érdekes dolog, mert hogy így nem feltétlenül úgy a Nem feltétlenül szakmai dolog ez, hanem maga úgy Párizs hangulata engem, ami úgy megragadott, meg alapvetően az emberek is, mert igaz, egy hetet töltöttünk ott, de kedvesek voltak, és segítőkészek, meg olyan nyugodtak. És nem éreztem azt, hogy olyan feszített lenne, meg sürgetve lennénk. Tehát maga a város hangulata és az emberek rám, inkább ez tett így mély benyomást. Persze a látvány is, meg nekem az Eiffel-torony amúgy nagy kedvencem, tehát az úgy fantasztikus volt, hogy oda följutni így a tetejére, meg olyan műkincseket látni a Louvre-ba, amit eddig csak a tévéből láttam, mondjuk a Mona Lisát például, tehát ezek mind azért ilyen maradandó emlékek maradnak.
És ha visszatérünk a közelebbi környezetünkhöz, most a gönci ásatás lenne a témánk, ami ugye most beszélgettük épp itt az interjú előtt, hogy nagyon felkapott, sokan látogatják személyesen is a magát a helyszínt, illetve több videó is készült róla, több interjú. Mit lehet erről tudnunk tulajdonképpen a helyszínről, hogyan került tulajdonképpen látókörbe ez a gönci helyszín?
Hát ez már egy eléggé régi történet egyébként, mert még a szakdolgozatom kapcsán tartottam a terepbejárást ezen a helyszínen, és már akkor is láttam, hogy nagyon izgalmas és érdekes a leletanyag, amit ott találtam. Egyébként előtte már voltak más régész kollégák is a területen, azt a leletanyagot be is mutatták, leközölték, de ugye utána most próbáltuk így azonosítani a lelőhelyet, ezt követően történtek geofizikai felmérések, tehát egy műszerrel végigmentünk azokon a részeken, amit ilyen vizsgálati módszerrel lehet kutatni, és akkor ott egy ilyen nagy hatalmas árok rendszernek a részletét tudtuk azonosítani. Aztán később német kollégák segítségével az árkokban, illetve az árkok által határolt területen is fúrásokat végeztünk, tehát földmintákat vettünk ki, azokat tovább elemzésre elküldtük. Tulajdonképpen az árok mélységére vonatkozólag tudtunk a fúrások által adatot nyerni, illetve a mintákból pedig koradatokkal tudtuk gyarapítani az ismereteinket. És most pedig hát elérkezett az idő, hogy eddig ugye egy ilyen roncsolásmentes kutatás történt a lelőhelyen, és tavaly pedig sikerült egy NKA, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében egy kis támogatást nyerni így a lelőhely további kutatására, és ennek keretében indítottuk most a feltárást. 3 szelvényt tűztünk ki. Az egyik a külső árkot érinti, mert 4 gyűrűből áll ez az árokrendszer. A külső árok egy részét egészen pontosan, illetve további 2 árkot pedig az árkon belül tűztünk ki. Hát az árokból magából rá rengeteg leletanyag jött elő, ezek leginkább kerámia töredékek, tehát edények töredékei, egykor használt edények töredékei. Ezen rajta vannak a jellegzetes ilyen késő neolit díszítés módok, bütyök díszes kerámiák, festett kerámia töredékek, sok csonteszközt, agancseszközt, állatcsontot is gyűjtöttünk az árokból, és tulajdonképpen magára az áru szerkezetére vonatkozólag a kialakítására szeretnénk még így információt nyújtani azáltal, hogy tulajdonképpen egy kis szondával egy részét úgy kibontjuk, de ugyanúgy talajtani mintákat gyűjtünk, kormeghatározásra szeretnénk majd további mintákat küldeni, a talajmintákat is majd egy kolléga át fogja vizsgálni, megnézni, hogy milyen magokat, faszenet tartalmazott, az egykori vegetációra lehet ezekből, illetve a termesztett növényekre lehet ezekből következtetni. Úgyhogy tulajdonképpen most itt tartunk, hogy ezekben a szelvényekben folyik az ásatás. Ugye jönnek egyrészt helyi önkéntesek, tehát van egy múzeumi stáb, emellett a helyi önkéntesek azok, akik így segítik a munkánkat. A telek tulajdonosait is szeretném mindenféleképpen megemlíteni és kiemelni, Kis Ambrust és Kisné Korgács Juliannát, mert nagyon segítőkészek és mindenben támogatják a munkánkat, és ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon jó ilyen együttműködés a velük, és nagyon érdeklődve Ambrus is kiszokott jönni segíteni, amikor tud, ő is nagyon érdekli így a bontás, meg az eredmények. És a helyi iskolából is volt már érdeklődő csoportunk, meg akik arra járnak éppen, mert hogy eléggé jól látható helyen vagyunk, akkor megállnak és érdeklődnek. És tényleg fontos dolognak tartom, hogy van egy ilyen társadalmi hasznosulása is, tehát hogy a régészet az nem egy öncélú kutatás, nem csak a kutatók számára, hanem hogy az lenne a lényeg, hogy minél szélesebb társadalmi réteget meg tudjunk szólítani. És emiatt egy videósorozatot is készítettünk egyébként, ami a múzeumnak a Facebook csatornáján, illetve a YouTube csatornán és a Facebook oldalán is elérhető. Az első három videó az az alapozó munkálatokról szól, hogy ismertük meg, hogy került elő a lelőhely, ami volt is az előbb kérdés, akkor utána milyen az a leletanyag, amit ott találtunk, a harmadik videóban pedig ezekről a geofizikai felmérésekről, talajtani fúrásokról esik szó, és akkor már most kijött a negyedik videó, és ez a terepen készült már, és még további kettőt azt mindenféleképpen szeretnénk, egyet már leforgattunk, és a harmadik az valószínű, hogy majd napokban vagy jövő héten fog megtörténni. Ebben a múzeumos kollégák vannak segítségünkre, Barancó Benedek, illetve Vas Levente, akik a felvételeket készítik, illetve a terepi csapatot is azért szeretném megemlíteni, akik így a munka oroszlán részét végzik, Simon József, Nagyes József, Gyárfás József és Pálfi Tibor, illetve a méréseket pedig Orosz Vince kollégám szokta végezni, és akkor ez a csapat jár ki nap mint nap Göncre, és végezzük az ásatást.
Kedves hallgatóink, Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Hermann Ottó Múzeum régészei. A területen egy nagy négyárokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel. Maradjanak velünk a folytatásban is.
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
tanácsból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Ottó Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Most folytatjuk a beszélgetést Hajdú Melinda vezető régésszel.
Az NK-nak van egy ilyen pontja is, hogy a projekt társadalmi hasznosulásra, és akkor én azt ott be is húztam, hogy én szeretnék. Még akkor az járt a fejembe, hogy esetleg ilyen rendhagyó, vagy ilyen ásatási nyílt napokat tartani, de végül is erre úgy nincs szükség, mert hogy jönnek az emberek, és amikor jönnek, akkor azért úgy igyekszem őket így felvilágosítani. És tehát ennek apropóján jutott az végülis nekem eszembe, hogy jó lenne egy ilyen kis videósorozat. Először még helyszíni bejelentkezésekben is gondolkoztam, csak nagyon sok munka egy ilyen forgatás is, és azért nyilván a szakmai részt is vinni kell, és arra szeretném a fókuszt helyezni. De ebbe a videósorozatban azon túl, hogy ezt a projektet szeretném bemutatni, azon túl egy kicsit így az ásatás mindennapjaiba is betekintést szeretnénk nyújtani, meg hogyan zajlik egy ásatás, mert ez úgy gondolom, hogy így általában így foglalkoztatja az embereket.
Mik a visszajelzések?
Hát pozitívak a visszajelzések, sok komment is érkezik a bejegyzések alá, tetszik nekik a lelőhely is, és hát el van a csodálkozva, hogy mennyi mindent rejt a föld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy megérte ez a videósorozat is, meg ez a kis reklám, amit itt csaptunk ennek a kutatásnak.
Visszatérve Göncre, ha még a leletanyagról egy kicsit mesélnél.
Természetesen. Tehát a Maga ez a lelőhely a késő neolitikum időszakára datálható, ami azt jelenti itt a mi esetünkben, hogy Krisztus előtt 5000 körültől 4500-4400-ig tartó periódusról beszélünk itt a Kárpát-medencében, illetve a Kelet-Magyarországon. De azon belül is már vannak, úgy említettem, koradataink, abszolút koradataink, amelyek az árkok korát Krisztus előtt 4800-4700-ra teszi. Pontosabban két árok korát, mert a másik kettőből még nincsenek. De pont most a külső árokba végzünk kutatásokat, és akkor majd össze tudjuk vetni az adatokat az előző adatainkkal. És maga a leletanyag az úgy indult, hogy egy kicsit ilyen kevert jellegű, tehát hogy alapvetően van egy ilyen dominancia, ami a lengyeli kultúrához köthető, ez a közösség alapvetően a Dunántúlon jellemző, és maga ez a körárok struktúra is ezekhez a közösségekhez kötődik. Egyébként Közép-Kelet-Európában jellemzőek ezek a körárok rendszerek vagy rondellák, majd mindjárt erről is beszélek, hogy ez micsoda. Tehát alapvetően a leletanyag is, a kerámia anyag is ehhez a közösséghez köthető, tehát a díszítésmód, a festésmód, az edények formája, de van azért egy kis helyi vonal is, legalábbis a terepbejárások alapján, ami meg a úgynevezett tiszai kultúrához köthető, illetve a csőszhalom csoporthoz, amit a régióban jellemző. De majd meglátjuk, hogy az ásatási adatok ezt mennyire igazolják, mert ugye eddig csak alapvetően a felszínről gyűjtöttünk leleteket, most már magukból az objektumokból fogunk tudni majd információkkal szolgálni. A kerámia anyagon egyébként túl vannak agancseszközök, csonteszközök, csontanyag, ugye, amit elfogyasztottak állatoknak a csontjai, tehát ez az a domináns, illetve még pattintott kőeszközök vannak. Ott is sok az obszidián, ami egy ilyen helyi nyersanyag, de vannak olyanok is, bár ezt még majd meg kell vizsgálni, de a terepbejárások alapján már tudjuk, hogy vannak olyan nyersanyagok, amelyek egész messziről érkeztek, például északról, Kis-Lengyelország területéről, illetve a terepbejárások során olyan edénytöredékeket is gyűjtöttünk, ami ezekhez az északabbi közösségekhez köthető, tehát mindenféleképpen egy ilyen cserehálózat vonalán található ez a lelőhely, tehát többféle közösség találkozhatott itt ezen a területen. És akkor magáról ezekről a körárkokról, ugye rondelláknak is hívjuk őket, és itt Kelet-Közép-Európában jellemzőek. Alapvetően itt nálunk a Dunántúlon vannak ilyen típusú lelőhelyek, ahol ezek az árokrendszerek megtalálhatóak. Itt Észak-Kelet-Magyarországon tulajdonképpen, vagy itt a megyében ez az első, inkább úgy mondom, mert azért vannak ilyen úgynevezett lengyeli típusú rondellák, például Polgárcsőszarom, az egy nagyon híres késő neolit lelőhely, azt is egy ilyen körárok rendszer veszi körül, de ott van egy ilyen úgynevezett eltelepülés is. Milyen több rétegű települést az árkokon belül nem figyeltünk meg. Tehát tulajdonképpen ezek az árkok egy, kettő, három, négy ilyen árokból állnak, vagy gyűrűből állhatnak, és mindig van bejáratuk, kettő, négy bejárat, és azt is megfigyelték, hogy a keleti bejáratokat azt a felkelő naphoz tájolják, tehát hogy van egy ilyen szándékosság mindenféleképpen ezeknek az árokrendszereknek a kialakításában. Maga a formájuk, a metszetük, az V-keresztmetszetű, ezt szeretnénk majd az ásatáson is megnézni, hogy milyen a keresztmetszete a mi árkunknak, és nem a települést ölelik körül, hanem a település közelében mellett helyezkednek el, és pont ezért ez indokolhatja azt is, hogy vélhetően ezek különleges szerepük lehetett, tehát bizonyos alkalmakkor használták ünnepségek alkalmával, gyülekező helyként szolgáltak ezek az emlékművek, amelyek ma már nem láthatóak, de a gönc is például a maga korában biztos, hogy egy ilyen látványos, impozáns eleme lehetett a tájnak, a belső gyűrűjét kiszerkesztettük, mert magát az egész árokrendszert nem tudjuk egyenlőre geofizikai felmérésen vizsgálni, ugyanis nagy része fedett, úgy fedett, hogy a műszerrel nem tudjuk bejárni. De a meglévő kis szakaszokból kiszerkesztettük, hogy hogy nézhetett ki ez a körárokrendszer, és mekkora lehetett az átmérője, és a belső gyűrűjének az átmérője nagyjából olyan 103-105 méter, a külső pedig 185 méter, tehát egy nagyon hatalmas monstrumról van szó, a kialakítása is biztos, hogy időigényes, vagy munkaigényes lehet.
És hogyan lehet ilyet kialakítani, vagy lehetett akkoriban?
Hát akkoriban még nem voltak fémeszközök, tehát ásóbotokkal, agancskapákkal alakíthatták ki ezeket a rendszereket. Annyi azt megfigyeltük, hogy eléggé puha arrafelé a talaj, a jégkorszaki talaj is, de hát akkor se lehetett egyszerű ezt így kiásni, hiszen nekünk is időigényes a ásóval, lapáttal, tehát a modern korba, úgyhogy biztos, hogy egy nagy közösség, vagy hogy nem egy közösség, hanem több közösség munkájának a gyümölcse lehet, és az is lehet, hogy nem egyszerre létesítették ezeket a gyűrűket, majd reméljük, hogy a C14-es adatok majd ehhez hozzájárulnak ennek tisztázásához.
Hogyan lehet ennyire pontosan meghatározni, hogy Krisztus előtt 4800-4700?
Hát úgy, hogy a mintákat küldtünk el laboratóriumba, ahol ugye C14-es vagy rádiókarbonos kormeghatározással sikerült azonosítani, hogy annak a mintának, amit elküldtünk, mi a kora, tehát hogy mikor pusztult el az az állat, amiből az a csontmintát elküldtünk kormeghatározásra. Ennek megvan a metódusa, hogy hogyan mérik, és ez egy viszonylag pontos, meg annak egy tólig adatot, és azon úgy mondom én ezt a Krisztus előtt 4800-4700-at, tehát hogy tólig nagyjából ebben az időszakban létesítették ezeket a körárokrendszereket.
Hol tart most az ásatás, és mi jön még?
Most tulajdonképpen az első szelvényben, ahol az árok található, eljutottunk egy olyan szintig, tehát lebontottunk egy olyan réteget, ami tele volt leletanyaggal, nagyjából olyan 90-100 cm mélyen járunk. Itt ebbe a rétegbe megfigyeltük azt, hogy beleástak az egyik a nyugati oldalán egy nagy gödröt, ami tele van leletanyaggal, meg vadállatok csontjaival, szarvasagancsal, őzagancsal, illetve egy kőpakolást is megfigyeltünk a keleti oldalában, amit szintén ebbe az árokba beleásták. Még ennek bizonytalan így a korszakolása, hogy most ez biztos, hogy késő neolit, vagy egy kicsit esetleg már így fiatalabb. A gödör, amit beleástak, az biztos, mert a leletanyag azt mutatja, hogy az késő neolit, de még a kőpakolást azt majd még most fogjuk kibontani, még ezt a gödröt is bontjuk tovább, és akkor utána megyünk és megkeressük az ároknak az alját. Illetve a másik két szelvényben is, amennyire tudunk, haladunk. Mondjuk a harmadik szelvényben pont olyan objektumokat bontottunk ki, ami nem ehhez az időszakhoz köthető, hanem egy idősebb periódusra, a középső neolitikumra tehető, de ez is nagyon érdekes, izgalmas felfedezésnek ígérkezik.
Meddig tart az ásatás, és mi jön azután, ha véget ért a terepmunka?
Az ásatást azt áprilisra terveztük, alapvetően, aztán így reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ezt tudjuk tartani. Utána ugye, azt nem is említettem, de minden egyes munkafázisról alapos dokumentációt készítünk, tehát fotókat, rajzokat, leírjuk a jelenségeket, mit figyeltünk, milyen leletanyagot gyűjtöttünk, milyen a betöltése, tehát készül egy nagyon alapos terepi dokumentáció. Hogyha befejezzük az ásatást, összegyűjtöttük a leletanyagot, visszatemettük a lelőhelyet, akkor utána pedig a múzeumban folytatódik a további feldolgozás, ezt a terepi dokumentációt digitalizáljuk, És a leletanyag pedig mosásra kerül, restaurálásra, és akkor utána pedig majd a szakmai feldolgozása is megkezdődhet, illetve gyűjtött mintákat is, tehát a talajmintákat elküldjük a kollégáknak, hogy akkor vizsgálják, meg gyűjtsék ki belőle, amit tudnak. Kor meghatározásra is elküldjük a mintákat. Ennek is van egy jó pár hónapos átfutás ideje, amíg a méréseket megcsinálják, meg kell tisztítani előtte a mintákat. Tehát ez még azért egy hosszabb folyamat. Tehát azt gondolom, hogy a terepi munka az sokkal rövidebb része a történetnek, a sokkal hosszabb a feldolgozás, meg az értelmezése az egésznek.
És akkor mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt találni az ásatásról, hol találja a videókat?
Tehát a videókat azt a Herman Otto Múzeumnak a Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján, meg az Instagramon is fent van. Tehát online térben, ami honlapunkon lehet megtalálni.
Gönc határában egy késő neolitikus lelőhely feltárásán dolgoznak a Miskolci Herman Otto Múzeum régészei. A területen egy 4 árokból álló körárok rendszert azonosítottak, amelyek keletkezése az előkerült leletanyagok szerint a Krisztus előtti 4800 és 4700 közötti időszakra tehető. A feltárás nem csak szakmai szempontból izgalmas, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette. A Herman Otto Múzeum régészei örömmel fogadják és fogadták a látogatókat, akik személyesen nézhetik meg, hogyan zajlik a régészeti munka. Sőt, a feltárásról egy videósorozatot is indítottak, hogy minél többen megismerhessék a régészeti munkát és a gönci ásatást. Az Európa Szalon mai vendége volt Hajdú Melinda vezető régész.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek, kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár már nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ, és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, még játszik a képzeleted, félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet, egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek, túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek, fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek, lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most.
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.
Say.